A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk a római levélen keresztül. A római beléhez írt levélből olvasom Isten igéjét, az 5. fejezetből az 1. 8 verset. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked őszintén, olyan sokszor annyira nehéz elcsendesedni. Annyi külső zaj kísérel ide minket, és annyi belső nyugtalanság és zaj van a szívünkben is, amely mind-mind arra törekszik, hogy elfedje tőlünk a te üzenetedet. Kérünk arra, hogy tisztítsd meg a mi vevő készülékünket, ha már van hitünk. Ha nincs, akkor pedig ajándékozz meg a hit ajándékával, adjál lelki látást és hallást, hogy megértsük és felfogjuk, mi a te akaratod. Kérünk, segíts nekünk, Urunk, hogy meghalljuk a te halk és szelíd szavadat, és egyikünk sem menjen el innen a te személyre szóló üzeneted nélkül. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jézus szavaival hirdetem néktek. Aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, és vegye az élet vizét ingyen. Köszönjük Istenünk, hogy nálad lecsendesedhet a mi szívünk, odaadhatjuk neked a mi gondolatainkat, indulatunkat, egész érzésvilágunkat. És köszönjük azt is, hogy a csendben megszólal te halk és szelíd szavad, ahogy egykor szóltál Illéshez. Köszönjük, hogy kérdéseket teszel fel, és adsz nekünk útmutatást. Segíts, kérünk, hogy egyikünk sem menjen el ma innen úgy, hogy nem értjük meg, hogy mit akarsz velünk, és mit szeretnél tőlünk. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 30. fejezetből, a 15. verstől eképpen. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna. De ti nem akartátok. Inkább ezt mondtátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell, gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek, egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pozna a hegytetőn, és egy zászló rúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Kedves testvérünk, amikor a legkisebb lányunk 3 év körül volt, akkor azt vette észre, hogy vannak otthon készülékek, amelyekben ilyen pici hosszúkás rudacskákat rakunk bele, és ha az kimerül vagy lemerül, akkor azt ki kell cserélni. És ha kicseréli az elemet a rádióban valaki, akkor az újra tovább beszél, ahogy ezt ő mondta, vagy tovább szól. Egy délután sokat beszélt, és aztán nagyon elfáradt, és a végén azt mondta, hogy papa, cserélt ki bennem az elemet, hogy tudjak tovább beszélni. Egy gyermek számára ilyen a világ, aztán később megértik, hogy nem így működik, de egy gyermek számára úgy tűnik sokszor igencsak nehéz feladat, hogy hosszú időn keresztül csendben maradjon. De úgy tűnik, hogy ez nem csak a gyerekeknek nehéz feladat. Egy látogatás során a lelkész, miután végighallgatta a feleség véleményét, szerette volna ugyanarról meghallgatni a férj szavait is, de mielőtt belekezdett volna a férj, a felesége kedvesen rátette a térdére a kezét, és azt mondta, hogy hagyd drágám, majd én elmagyarázom. Aztán a következő kérdésnél ugyanez ismétlődött, hagyjad szívecském, majd én elmondom a lelkész úrnak, hogy mire gondolsz. És a harmadik után a férj már meg sem kísérelte, hogy ő is szóhoz jusson, és ugyanaz az asszony pár hét múlva panaszkodott, hogy látja, ilyen a férjem, egy szavát nem lehet kihúzni belőle. De ne gondoljuk, hogy csak a nők ilyenek, és senkit nem akartam ezzel bántani, hogy ezt így elmondtam. Nagyon sokszor a férfiak ugyanilyenek, hogy beszélnek, és egy perc csend nincs, és mellettük szóhoz nem tud senki sem jutni. Vagy hazaérkezik a 10 éves az iskolából, amerre megy a lakásban, mindent bekapcsol. Tévét, rádiót, magnót, közben a füléből lóg ki a Walkman zsinórja, esetleg a másikra fölemeli a mobiltelefont, nehezen viseli el, hogy csönd van. Azt olvastuk itt Ézsaiás próféta könyvéből, hogy így szól az Úr. Tehát Istennek van szava, Isten nem néma, Isten tud beszélni. Mit mondott itt? Azt mondta, hogy megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, mármint Isten. Mit jelent ez a rövid történet itt ma, most nekünk? Tehát az nyilvánvaló, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem időnként a felnőtteknek is nehéz csöndben maradni. A legtöbb embernek szinte fájdalmat okoz az, hogy elcsöndesedjen, valamire odafigyeljen, esetleg rövidebb vagy hosszabb időn keresztül ne szóljon semmit sem. Olyan nehezen tudnak, és olyan nehezen tudunk időnként hallgatni. És az, hogy beszél valaki, az sokszor nagyon idegesítő formában jelentkezik, úgy, hogy esetleg másokat nem hagy szóhoz jutni, vagy pedig nem lehet levakarni, mert nem tudja abbahagyni a beszédet. Nem bírjuk a csendet. A csend sokak számára nyomasztó. Valamilyen formában a legtöbb ember számára kell egyfajta háttér zaj, hogy egy diák mondta, hogy én csak úgy tudok tanulni, hogy a hátam mögött a magnóból halkan szól a zene. Kérdés, hogy tényleg lehet-e úgy koncentrálni, hogy közben zene szól. Persze nem vagyunk egyformák. A csendtől nagyon sokan azért félnek, mert a csendben bizonyos kérdések előjöhetnek. Megszólalhat az ember lelkiismerete, ad abszurdum megszólalhat az Isten valamilyen módon, a csendben kérdéseket tehet föl nekünk, akár a lelkiismereten keresztül is, vagy olyan kérdéseket, hogy mi történt az elmúlt héten, merre jártál, mit tettél, mit mondtál, hogyan viselkedtél, és így tovább. Az biztatása Istennek, hogy ő tud beszélni, hogy nem néma, és soha nem is fog megnémulni, Isten szól a Szentírás szavain keresztül. Megszólalhat az imádkozó ember csöndjében, megszólalhat a töredékes, nyomorult emberi beszéden keresztül a gyülekezetben, megszólalhat egy barát szaván keresztül, üzenhet mások életét felhasználva, látván azokat az eseményeket, amelyek a másik életében történnek. Ma reggel szólhatott-e hozzánk eddig? Otthon volt-e legalább olyan rövid időnk arra, akár csak pár perc, hogy legalább a mai napi igéből, vagy egy pár sort a Szentírásban elolvassunk, vagy el tudtunk-e csöndesedni az ő színe előtt, vagy mint máskor most kis kapkodásban telt a reggel, és feszültségben amiatt, hogy ne késünk el az Isten tiszteletről, szólhatott-e hozzánk ma reggel Isten, vagy pedig nem? Beszélhet-e velünk egyáltalán az ő igéjén, szavain keresztül, vagy pedig nem? Vagy az imádkozás csendje ideje alatt? Itt azt olvassuk, hogy Isten megszólal, de nekünk van-e vevőkészülékünk, amivel meghalljuk hitáltal Isten szavát. Mit mondott itt Izraelnek Isten? Egy adott történelmi helyzetben Izrael nagy bajba került, megtámadták az országot az asszír katonák, seregek, és halállal, pusztulással fenyegették meg Izraelt. Mi lett volna Isten népe oldaláról a természetes? Az, hogy Istenhez fordulnak, Istent kérik, Isten segítségét várják, ehelyett nem ezt tették. Megvonták a bizalmukat Istentől, és elmentek követek által Egyiptomhoz. Egyiptomnak fizettek, tehát zsoldosokat béreltek föl Egyiptomból, és mint szövetségessel szembeszálltak az asszír seregekkel. Ezt Isten nagyon keményen megítélte, mert a belévetett bizalom helyett az egykori rabtartójukhoz, tudjuk, hogy fogságban volt Izrael népe Egyiptomban, fordultak, nem Istentől kértek segítséget, hanem Egyiptomtól. Ahhoz az Egyiptomhoz fordultak, amely mindig a fogság emlékét, az elnyomást és a nyomorgattatást jelentette Izrael számára. Végül is az történt, hogy segítséget adott Egyiptom, fölvették a zsoldot, együtt Izraellel legyőzték az asszír csapatokat, aztán megfordultak az egyiptomi katonák, és csomó embert megöltek Izrael katonái közül, félig elpusztították és kirabolták az országot. Megmenekült Izrael az ellenségtől, de a szövetséges, a barát végzett vele. Mit mondott itt Isten? Csöndességben, reménységben megmaradtatok volna, de ti ezt nem akartátok. Így olvassuk, hogy olyan lett Izrael, mint a letarolt erdő, és a holtakkal teli mezők fölött az idegen csapatok zászlója lengett. Az üzenet ma is ugyanaz, mint akkor. Ha valaki kétségbeejtő helyzetben van, vagy Izrael népe olyan helyzetbe került, hogy Istenhez kellett volna fordulnia, és ő máshoz fordul segítségért, az Isten számára bizalmatlanság, vagyis bűn. És akkor nem számíthat arra, hogy Isten segít rajta. Mit szól Isten, mert Isten beszél? Elmondja azt, hogy 5 gyógyszer lett volna, 5 segítség Izrael számára, ők azonban ezt a segítséget elutasították. Azt mondja Ézsaiás, hogy megtérni, megnyugodni, és akkor lehetett volna megmaradni. Csöndességre jutni Isten előtt, és akkor kaptak volna reménységet, de ők azt mondták, nem, ezt mi nem akarjuk. A megtérés azt jelenti az Ószövetség szóhasználatában, hogy valaki megy az Isten nélküli úton, találkozik Isten szavával, valamilyen módon megszólítja őt Isten, egy ponton mindent, meg minden, de azt mondja, ami Isten nélküli volt, hogy nem, ezen nem megyek tovább, elfogadja Isten szeretetét, szabadító kegyelmét, megvallja a bűnét és a bűneit, és attól kezdve Istennel, újszövetségi fogalmak szerint Jézus behívja az életébe, Jézus Krisztussal jár, Isten megszabadítja a régi életétől, gondolkodásától, és új élettel ajándékozza meg. Ahogyan ez nem régen történt egy beszélgetés során, egy szempillantás alatt felismerte az az illető, hogy milyen volt az élete Isten nélkül, és milyenné lehet Istent Jézus behívva az életébe. Nem akar többé Jézus Krisztus nélkül élni, az ő megváltója nélkül élni. Sőt, kifejezetten kéri azt, hogy vezesse Isten, tartsa meg őt, viselje gondját. A megtérés tehát azt jelenti, hogy szakítok a régivel, és elfogadom azt az újat, amit Isten készített el. Következő, amit mondott itt Isten, azt mondja, hogy megnyugvadva megmaradtatok volna. Abból, hogyha valaki átadja az életét a mindenható Istennek, következik az, hogy nyugalmat talál, és békességet talál, és békessége lesz az élet minden kérdésére nézve. Még nem ért minden, de kap Istentől ember feletti békességet a nehézségek idején is. Ezért a Krisztusban hívő ember, még ha néha aggodalmaskodik is, Isten kiveszi az aggodalmaskodást alapvetően a szívéből. És ott lesz az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Aztán folytatja Isten, és azt mondja, hogy ha előttem megálltok és csendességet tartotok, ha csöndben vagytok Istennel közösségben, akkor a csöndben Isten halk és szelíd szava megszólal. A szó nem foniátri értelmében, hogy hallunk egyfajta hangot, hanem Isten az ő írott igéjén keresztül üzen, vagy történik velünk valami olyan, ami Isten üzenete lehet a számunkra. Az Isten előtti elcsöndesedés a hívők életének formázója. Ha két ember közül kellene választanunk esetleg, vajon azt választanánk egy szolgálatra vagy egy munkára, aki megállás nélkül fecseg, aki sosem hagyja abba, aki minden titkot elmond, aki minden információt továbbad, vagy pedig azt tartanánk inkább megbízhatónak, aki tud csendben maradni, aki esetleg csendesen elmondja a véleményét, aki tud titkot tartani, és amit valaki rábíz, azt nem fogja kifecsegni. A csöndben erő van, mert önfegyelem van emögött, és a csöndben Isten megszólalhat, és üzenhet nekünk. A nagy ütközletek előtt a háborúban mindig halálos csönd volt a lövészárkokban. Tudták azt, hogy most valami komoly dolog következik, nem is biztos, hogy életben maradunk, olyan döbbent szó szerint halálos csönd volt egy-egy támadás előtt. Az igazi csönd Isten előtt, az táplálja a hívő életet. Ezért múlhatatlanul szükséges, hogy csöndben legyünk Isten színe előtt, mert a csöndből erő, az Isten ereje származik az ember számára. És a csöndben megszólal maga Isten. Az ember lelkének az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nem akar csöndben maradni. Nagyon sokan ugyanazt mondják, mint amit itt mondott a nép Istennek, mi ezt nem akarjuk. Mi megyünk tovább, nem akarunk csöndben lenni, nem akarunk megnyugodni, mi a saját tervünket akarjuk véghez vinni, elmegyünk, megfizetjük az egyiptomi katonákat, és végrehajtjuk azt a tervet, amit elterveztünk. Az nagyon nagy bajám, amikor az ember nem tud már elcsendesedni. Amikor egyszer nincs már meg a lehetősége, hogy csendben legyen Isten színe előtt. Mi következik akkor? Azt olvastuk itt a Szentírásban, hogy nem mi ezt nem akarjuk, nem mi nem így teszünk, és a következő mondat, ha ti erre nemet mondtok, akkor futnotok kell. Lóra ülünk, mondjátok, és menekülünk az ellenség elől, de gyorsabbak lesznek az üldözőitek, és utol fognak érni titeket. Ők azt hitték, hogy itt az asszírokról beszél Isten, pedig Isten az egyiptomi katonákról beszélt. Hogy utána azok lesznek az üldözők, és azok öldökölték le az izraeli katonákat, Izrael népét. Gyorsak lesztek üldözőitek. Sokan számlát nyitnak, és számlákat számolnak föl, kapkodnak és kapkodva hoznak döntéseket, olyanok, mint az állandóan elfoglalt üzletemberek, fülükön a telefon, kezükben a notesz, vagy az elektronikus notesz, és nyomkodják, és ketyegtetik, és bejegyzik, és kitörlik, és megállás nélkül futnak, hajszolják, és hajszoljuk a pénzt, minél több minden férjen bele az időbe, megállás nélkül futunk, azt mondja Isten, hogy nem ő hajszol minket. Nem ő présel bele még több munkát, vagy mondhatom a szolgálatot akár, az időnkbe, meg az életünkbe. Futunk megállás nélkül, és nincs irgalom, és nincs megállás. Az ördög veli a hátunkat bottal, azt mondja a Biblia, és belehajszol olyan döntésekbe, és belehajszol olyan utakba is, amelyekre Isten akarata szerint nem kell menni. Csöndességben megállva, megnyugodva megmaradhatnánk, felismerhetnénk Isten akaratát, de erre nagyon sokan azt mondják, hogy nekünk pedig nem kell. Nagyon sok embernek a rohanás egyszerűen olyanná vált, mint egy bálvány. Nincs csendesség, nincs megállás, nincs pihenés, nincs kikapcsolódás, nincs olyan, hogy nem csinál az ember semmit, csak gondolkozik, vagy fekszik, nézi a felhőket és csodálja Isten teremtett világát. Nincs megállás. Nincs megállás. Olyan, mint mikor itt, ezt olvastuk, futunk lóra ülve, és nincs pihenés, nincs abbahagyás, nincs megállás, mert valami belülről hajtja és kergeti az embert, és csak futva lehet közlekedni. Az egész világ ilyen rohanó világgá vált, és nagyon sokszor a hívő emberek is beleesnek ebbe a hibába. Futnak és nincs megállás, hiába int őket és figyelmezteti Isten, nem hagyja abba a rohanást. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a csöndességben van a ti erőtök. Hogy is volt illéssel? Ott van összeomolva, mert fél Jezabeltől a pusztai barlangban, és azt olvassuk, hogy vihar után egy halk és szelíd hang belül Illés szívében megszólalt, és megkérdezi, hogy mit csinálsz itt, Illés? Mit keresel itt? Nem ez a te helyed. Nem a szolgálati helyeden vagy. Aztán elmondja Isten a keserveit, elmondja Illés a keserveit Istennek, Isten végighallgatja, ez a lelki gondozás alapja, hogy végighallgatja a másikat Isten, aztán pogácsát és vizet ad, és azzal, amit Istentől kapott Illés, megy 40 nap és 40 éjjel a szolgálatban. Mert azt Isten adta, és nem fáradt el, és nem kellett pihennie, tudja tovább tenni a dolgát. A csöndességből reménység következik. Mert a csöndben megszólalhat Isten, és a csöndön keresztül, vagy a csöndet felhasználva, Isten szólítja meg a hozzátartozókat. A következő, amit a próféta használ, az a reménység szó. Azt mondja, hogy a reménység az nem szégyenít meg. Azért olvastam fel a lekcióban a római levélből, a reménység nem szégyenít meg. Ahogy bejövünk itt a szószéki bejáratnál, ott függ a falon templomunk harangja, és mellé ezt a bibliai részt írták, a reménység pedig nem szégyenít meg. És ez sokszor számunkra, igedítők számára is reménység volt, fölkészültünk, elkészültünk, de Isten teheti élővé és hatóvá azt az üzenetet, amit ő elkészített mindnyájunk számára. Ebben a kérdésben a reménység nem szégyenít meg. Vagyis, ha valaki hozzáfordul, ha valaki Istenhez fordul, azzal a reménységgel a szívében, hogy Isten megszólal, mert Isten nem néma, hanem Isten beszél. Ma reggel is ezt olvastuk, hogy így szól az Úr. Hozzánk szólhatott ma? Megszólíthatott minket? Vagy az igehirdetésen keresztül szólhat hozzánk? Vezethet minket? A reménység Isten szaván nyugszik. Mit mondott, vagy mondhatott nekünk ma reggel? Hagyd abba azt, amit csinálsz, mert nem az Istentől van. Tessék elküldeni a szeretődet, mert az nem Isten akarata, hogy a feleséged vagy a férjed mellett egy külső kapcsolatban vagy benne. Add oda a pénzedet és az idődet Istennek, mert mind a kettő Istené, veled együtt. Mi az, amire azt mondta Isten, hogy ezen az úton ne menj el tovább? Abba hagyjuk. Vagy azt mondjuk, amit itt a nép mondott. De ők ezt mondták. Ti nem akarjátok, mi nem akarjuk, nem így lesz az, hanem futunk tovább, s lóra ülve vágtatunk. És a bűnünk következménye az lesz, hogy nem tudjuk abba hagyni. A bűnünk következménye az lesz, hogy nincs megállás. Az ördög veli a hátunkat, egyik helyzetből a másikba, egyik nyomorúságból a másikba, nincs megállás, mert nincs csöndesség, nincsen békesség, nincsen reménység, mert nem engedünk Isten akaratának, és nem akarjuk meghallani Isten szavát. Amikor valaki abban a reménységben van, és abból él, hogy Isten ígéretei igazak, amikor valaki elcsendesedik Isten színe előtt, és neki mondja azt, hogy Uram, ez az út tőled való, az az állás, amit készülök betölteni, az tőled való, vagy engedjem el. Nem régen történt ez is, hogy valakit, ahogy ő mondta, lapátra tettek a munkáján, viszonylag jó beosztásban volt, magas fizetéssel, 24 óra alatt kezébe tették a felmondó levelet, és ő pedig odatette Isten elé. Azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy nekem munkára és a családnak kenyérre van szüksége. De ez a munkája nem tőled való, én elfogadom, hogy elbocsájtottak. Te döntsd el, engedelmeskedem neked, elfogadom, nem lázadok, tégy velem belátásod szerint. És amikor pár nap múlva bement, hogy elrendezze a dolgokat, meg kiürítse a szekrényt, akkor a külföldi tulajdonos oda ment hozzá, és azt mondta, hogy magát a szaktudása miatt nem tudjuk nélkülözni, és egy sokkal magasabb beosztásba és magasabb fizetéssel helyezték át a felmondás helyett. Ezt visszavonták, és így alakult. Ez nem mindig történik így, nyilvánvaló. Ebben a helyzetben így történt. De mi előzte ezt meg? Ez az ember elcsendesedett a mindenható Isten színe előtt, és a csöndben megszólalt Isten halk és szelíd hangja, ő odatette az egész kérdést az Isten kezébe, Isten pedig úgy látta jónak, hogy ő megoldja úgy, ahogy ez az ember ezt megoldani nem tudta volna. Mert ilyen az Isten. Időnként csak azt várja, hogy csöndesedjünk végre már el előtte. Tárjuk fel előtte a helyzetet, és ne fussunk tovább lóhalálában, hanem értsük meg azt, hogy ő a csöndességben tud szólni hozzánk. Így szól az Úr. Szólhat hozzánk. Intet minket. Kérhet tőlünk, vezetett minket. Megfenyíthet, figyelmeztetted, hogy így nem mehet tovább. Mert ha így mész tovább, akkor ott fogsz elpusztulni a rohanás közben. Ő nem azt akarja, hogy halálra hajszoljuk magunkat, és abba pusztuljunk bele, hanem azt akarja, hogy egészséges módon éljünk, szolgáljunk, dolgozzunk, azt végezzük el, amit ő bízok ránk, és ebben bizonyosak vagyunk, azt tegyük, amit az ő akarata, és úgy tegyük azt, ahogyan ezt ő akarja. A Jeremiás 29.11-ben azt olvassuk, mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Nem romlást készítettem a számotokra, hanem békességes jövőt, és a végén megadom nektek azt, amiben reménykedtek. Micsoda csodálatos biztatás ez, nem? De ez így kezdődik, hogy megtérve, megmaradva, megnyugodva, csöndességben az Isten elé állva, kapjuk azt a reménységet, amiről itt beszél. Mert Isten tudja, hogy mi a terve velünk. Milyen tervet készített a számunkra. Nem a vakhomály, meg a kikutatatlan jövő áll előttünk. Csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Micsoda örömteli biztatás ez, hogy az Isten tudja, hogy mi a terve velünk. Nála van a jövőnk letéve, ha oda tettük. De akkor is nála van, ha nem tettük oda. Nem jobb ezt tőle elkérni? És nem valakihez elmenni, aki megmondja a jövőnket pénzért vagy pénz nélkül, ami súlyos bűn az Isten szerint. Reményteljes jövőt készítek nektek, mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, és a végén megadom nektek azt, amiben reménykedtek. A reménység nem szégyenít meg. Az Isten előtt való csöndességben erő, csöndességből erő és reménység árat, de vajon kell-e nekünk? Van-e csöndesség? Megtértünk-e már Istenhez? Megnyugodva előtte állunk-e? Vagy pedig ezek a szörnyű szavak vannak bennünk, mi ezt nem akarjuk. Akarjuk-e Isten tervét megtudni, előtte megnyugodni, belőle, általa csöndet, reménységet, erőt kapni, vagy pedig nem akarjuk. Valaki erősen italozott, majd 40 éves volt már, és szinte teljesen tönkrement az ital miatt. Segítséget kért egy lelkésztől, aki azonban azt mondta, én nem tudom megmenteni magát, de ismerek valakit, aki erősebb annál, amit maga tesz, erősebb az italnál, és erősebb ennél a köteléknél is. És ez az illető azt kérdezte, hogy hol találok én ilyen valakit. És akkor elkész azt mondta neki, hogy úgy hívják, hogy Jézus. Ha maga fölteszi a kezét, vagy leborul Isten előtt, és azt mondja, hogy én nem tudom ezt abba hagyni, de te Jézus meg tudsz engem menteni, eléd hozom ezt a köteléket, mint bűnt, amiből én magam kiszabadítani nem tudom, megadom magam, lelki értelembe fölteszem a kezeimet, tudom, hogy te szeretsz engem, megbocsájtod a bűnt, megszabadítasz ebből a kötelékből, soha vissza nem engedsz abba, én ezt hiszem és vallom, kérlek segíts. És ez az ember ott, azon a széken, Isten előtt megszabadult. A csöndességben, a csöndben, Isten elé borulva, imádkozva, Isten megszabadította őt. Mert az Isten előtti csöndességből mindig erő származik. Mindig megnyugvás és megtartatás. És reménységgel lett el ennek a férfinek a szíve. Gyakran idézte a 131. Zsoltárt, lecsendesítém és elnémítám lelkemet Isten előtt. Testvérek, ma reggel Isten is lecsendesíti, a kérjük, és elnémíti a mi lelkünket, elnémítja a mi lelkünket, az ő vele való közösség által, a csendességből reménység származik, a megtérésből megnyugvás, nyugalom és békesség, és végül is vezet minket az Isten, és abba lehet hagyni a rohanást és a futást, de viszont elvégezzük azt, amit biztos, hogy Isten bízott ránk. Akarunk-e az Isten előtti csöndben megerősödni? Akarunk-e Istenhez térni, az ő szövetségét elfogadni, megnyugodni, békességet kapni, és a csöndesség által, Isten segítségével, olyan reménységgel élni, amely nem szégyenít meg. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy elénekeljük a 464. dicséretünk első verszakát. A 464. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom! Istenünk, olyan jó a veled való közösség, a csend, amiben megszólíthatsz minket. Köszönjük, Urunk, hogyha készé tetted a mi szívünket, lecsendesítetted a mi lelkünket, és a csendben megcsendült a te halkésszel itt szavad. Köszönünk minden irányítást, formálást, bármilyen módon teszed is azt. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan tudod, hogy mit tervezel a mi életünkkel, és köszönjük a bíztatást, hogy nem romlást tervezel, hanem békességes jövőt készítesz nékünk, és a végén megadod azt, amiben reménykedünk. Köszönjük azt, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg. Köszönjük, hogy a szívünkbe árad a te szereteted, amely készé és képessé tesz minket arra, hogy tudjunk másoknak neked szolgálni. Áldunk és dicsőítünk ezért. És köszönjük azt is, ha most valamilyen úton megállítottál minket, ami nem szerinted való. Kérünk, őrizd meg minket attól, hogy valaha azt mondjuk neked, hogy nem, ezt nem akarom, és megyünk tovább az istentelenség útján. Köszönjük, Urunk, hogy te megőrzöd a tieidet, megajándékozod békességgel, vezetéssel, megnyugvással és csöndességgel. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül a megkezdett 464. dicséretünk hátralévő verszakait a második verszaktól énekeljük el. Második verszak így kezdődik: véreddel mely el kifolyt. Vegyük Isten áldását. Otthonaitokba távozó szeretteink, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.